A mai műsorban már elmondtuk, évente 10 000-nél is több fiatal férfi hal bele Magyarországon a stresszbe. Magyarországon rosszabb a helyzet, mint az Európai Unió többi új tagországában. Vajon miért? Kérdezem Kopp Máriától, de előbb azért még elmondom telefonszámunkat. 2407-953.
Igen, hát azért az új tagországok közül Bulgária meg Romániában ugyanolyan rossz a helyzet, mint nálunk, amik együtt indultak velünk. Tehát a szlovákok, a csehek és a lengyelek esetében ott is volt egy átmeneti rosszabbodás, azonban valóban ma már ők sokkal-sokkal jobb helyzetben vannak. Hát főleg most mi ezt vizsgáljuk elsősorban, hogy az idő előtti halálozásban milyen a helyzet egy-egy országban. Itt most mi a 40-től 69 éves korosztályt vizsgáljuk, és ebben sajnos Magyarországon majdnem olyan rossz a helyzet, mint az oroszoknál vagy az ukránoknál.
De miért? És miért éppen mi, holott éllovasok voltunk?
És éllovasok voltunk, régióban. Igen. Egyébként volt benne hullámzás, de minden esetre úgy tűnik a vizsgálataink alapján, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sikerült általánossá tenni azt a fogyasztói szemléletet, amelyik az embernek az önértékét azzal méri, hogy mit tudok elérni, hogy milyen kocsim van, vagy milyen farmerem van, vagy milyen kerítésem van, és a másikhoz képest a lemaradást azt rettenetes nehezen élik meg az emberek ebből a szempontból. Egy ilyen rivalizáló attitűd vált általánossá, ami a versenyhez kell, a versenyre nagyon nagy szükség van, akkor, hogyha utána kezet tudok fogni a másikkal, és tudok vele együttműködni. De nálunk, hogyha valaki lemarad, akkor úgy érzi, hogy az irítség is általános, és ezt ki is mutattuk, hogy a férfiak korai halálozása hátterében az irítség is egy fontos szempont. Tehát aki úgy érzi, hogy ő értéktelen azért, mert hogy nem tudja azt elérni, amit mondjuk a tévében lát, vagy amit a környezetében lát. Tehát valóban egy nagy közösségi összefogás élmény, hogy mi közösen megoldunk egy nehéz feladatot, hogy ki akarunk jutni a nehézségekből. Ez a fajta szemlélet úgy tűnik, hogy Magyarországon kevésbé jellemző, mint ezeknél a szomszédainknál.
A kutatások szerint egyébként jobb eredményeket produkálnak azok a munkahelyek, ahol a főnök és beosztott között partneri viszony van, mint ahol utasításokra épül ez a kapcsolat. Egy brit szakértő ugyanakkor a magyar közigazgatásban azt tapasztalta, hogy nálunk a hierarchikus, már-már feudális kapcsolat a jellemző vezető és vezetett között. Csatlakozott hozzánk Hernád Völgyi Andrea, az MSOS alelnöke. Kezicsókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Foglalkoznak-e ezzel a kapcsolatrendszerrel Magyarországon a szakszervezetek?
Foglalkozunk ezzel, de igazából én néhány dologra is reagálnék, amit elhangzott, hallgatom a műsort az elejétől fogva. És azt hiszem, hogy a főnök beosztott viszony, illetve egyáltalán a munkahelyi légkör az mindazokból áll össze, amiket itt a professzor asszony, illetve Borhidi Gábor is említett. Tehát egyfelől van egy munkahely bizonytalanság, ami ugye egy görcsös teljesíteni akarást és egy görcsös munkahelyen maradást jelent a munkavállalók jelentős százalékának, ami már önmagában egy nagyon kemény stressz helyzet, de ugyanez igaz a főnökre is, hiszen neki is megfelelési kényszerei vannak. És gyakorlatilag ez lecsapódik a főnök és a munkavállalók viszonyában, ami azért is veszélyes, amit itt úgy hangzott el, hogy van, ahol próbálják oktatni a főnököket ezeknek a helyzeteknek a kezelésére. Hát itt még nem nagyon tartunk. Vannak kimagasló és példaként említhető multinacionális cégek, ahol ezt felismerték, de azért a magyar valóságban ez nem így van. A főnök felé elvárásokat támasztanak a tulajdonosok, ő pedig elvárásokat támaszt a dolgozó felé, és miután ő is görcsösen meg akarja oldani a feladatait, ezért hát nem mindig a legmegfelelőbb stílusban és a legmegfelelőbb módszerekkel teszi ezt.
Vajon professzor asszony megerősítené-e azt, amiről Hernád Völgyi Andrea beszélt, és amit én úgy általánosítanék, hogy lényeges különbség van a vezetők és vezetettek viszonyában a magyar tulajdonú és a külföldi tulajdonú multinacionális vállalatok között?
Nem, ezt azért itt semmiképp nem mondhatjuk általánosságban. Egyes multinacionális vállalatoknál hihetetlen kiszolgáltatottak az emberek. Tehát vannak nagyon nívós, nagyon komoly, főleg kutató vállalatok, ahol valóban egy ilyen partneri viszony van, és tényleg a modern világban ez működik. És ott példaszerűek, például a családbarát mozgalmat komolyan veszik, de azért a multinacionális cégek jelentős hányadánál még talán még kiszolgáltatottabbak az emberek. A másik oldalon viszont a bizonytalanság, ami nagyon-nagyon jellemző. Tehát a magyar munkahelyeknél, ahol szakszervezet szinte egyáltalán nincs sok esetben, kisvállalkozásoknál, ott pedig az a baj, hogy teljesen kiszámíthatatlan. kellemetlen az emberek helyzete.
Ugye arról beszéltünk, hogy az unió cselekvési programokat vár el tőlünk, de hát a főnök beosztotti viszony alig ha változik meg országos programok hatására, anélkül, hogy az adott helyszíneken tegyenek valamit, és nem vagyok egészen biztos abban, hogy életszerű változást várni akkor, amikor éppen a legveszélyeztetettebb középkorúak félnek legjobban a munkahely elveszítésétől. Nyilvánvaló, hogy egyszerűen nem mernek szembefordulni a vezetőikkel, nem merik informálni azokat, akik esetleg léphetnének, akár a szakszervezeteket. Mit gondol erről, Andrea?
Azért egy mondatot hadd mondjak még erről, hogy nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy vannak olyan multinacionális cégek, mert természetesen köztük is vannak olyanok, akik nehéz helyzeteket teremtenek. De hadd mondjam, hogy ez a kockázatértékelésbe való bevonása a stressznek, amiről Borhidi Gábor beszélt. Én úgy gondolom, hogy ennek az értékelésnek az elkészítésében igen nagy szerepe lehet a szakszervezeteknek, akik egyébként, ha úgy tetszik, könnyebb szívvel vagy könnyebben tárhatják föl a helyi anomáliákat, illetve azokat a viszonyokat, amik egy-egy cégnél vagy egy-egy részlegnél uralkodnak egy vállalatnál. Én úgy gondolom, hogy ebben mindenképpen szerepet kell vállalnunk, hiszen valóban a munkahely féltés okán nem nagyon várható el, hogy a munkavállalók szóvá tegyék azt a helyzetet, amiben vannak, de ezt mi megtehetjük.
Tehát, ha jól értem a dolgot, egyetértenek abban, hogy tény az, hogy az emberek féltik a munkahelyüket, tehát nehezen szólnak. Ugyanakkor vannak olyan viszonylag egyszerűen számon kérhető szervezeti intézkedések, amelyektől tényleg változást lehet várni. Professzor asszony.
Igen, tehát ez egész alapvető volna. Nyilvánvalóan az emberek maguk nem mernek szólni. Tehát ezért nagyon nagy baj, hogy a szakszervezetek nagyon gyöngék ma Magyarországon bizonyos területeken. Tehát sajnos én ezt látom akár az Orvos Egyetemen, hogy szinte megszűnt a szakszervezetnek a szerepe. Nagyon nagy szükség volna rá, mert valóban a szakszervezetnek kellene visszajeleznie. De olyan intézkedésekről is szó van egyébként, amiben például Európai Unióban messze a legrosszabbul állunk, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a rugalmas munkaidő aránya, messze a legalacsonyabb. Nálunk sokkal gazdabbak országokban megengedhetik maguknak, hogy az egy jelentős hányada az embereknek rugalmas munkaidőben dolgozik, hollandoknál, skandinávoknál, Angliában, még a szomszédoknál is sokkal jobb a helyzet. Tehát ha azt kérdezzük, hogy mi a különbség, például ez, hogy valakinek szüksége van arra, hogy elmenjen a gyerekért kicsit korábban, vagy elérje az autóbuszt időben, ezek a problémákat sokkal rugalmasabban tudják kezelni.
Szó volt arról, hogy az Európai Unió azt várja tőlünk, hogy októberben számoljunk majd be. Miről tudunk egyáltalán beszámolni? Mit gondol erről Hernád Völgyi Andrea?
Hát igazából arról tudunk beszámolni, hogy milyen típusú tárgyalások kezdődtek meg egyelőre.
Ez azért egyébként a semminél jóval több.
Hát a semminél jóval több, mert hogy ez vezet ahhoz, hogy eljussunk addig a szintig, ahol akár az ágazati párbeszédbizottságokban, akár az OET-ben, akár a munkahelyeken érdemben lehet foglalkozni ezekkel, és igazából én azt hiszem, hogy itt járjuk körbe ezt a témát, de én úgy gondolom, és a munkavállalókkal beszéltünk, amikor ez előkerült az OET-ben, megfoghatatlannak érzik ezt a dolgot igazán. Tehát ez a stresszkezelés, ez nem egy olyan dolog, hogy későn rendelték el a túlórát, mert ez egy ilyen megfogható történet. Ez egy folyamatosan jelenlévő és embert pusztító dolog. Tehát igazából ezeknek az okait nem avval a fajta szakszervezeti mentalitással lehet kezelni, amivel egyébként egy sima, idézőjelben sima jogszabálysértést.
Hát igen, tehát a dolgozónak elég azt észrevennie, hogy későn rendelték el a túlórát, és ez neki nagyon komoly gondokat okozott, emiatt a gyerekkel problémái támadtak, az egész időbeosztása felborult, ahhoz már egy normális, jól képzett szakszervezeti vezető kéne például, persze működő szakszervezetek esetén, aki fölismeri, hogy ez beletartozik bizony ebbe a munkahelyi stressz kategóriájába, amivel meg foglalkozunk manapság.
Persze, de hát azért ugye a munkahelyi stressz az ezer dologból áll össze. Hát itt van mindjárt az a teljesítménykényszer, ami most nem csak az összeszerelő üzemekről beszélek, ami norma teljesítménykényszert jelent, tehát meg kell csinálnom, ha megfeszülök is azt, amit kiróttak rám, hanem ez jelen van az élet rengeteg területén, hiszen ha nem darabra számolják, amit teljesítenek az emberek, akkor egy rendszeres értékelési rend mellett számolják, vagy minősítik az ő munkáját. ami önmagában is egy konfliktus helyzet. Tehát például a kokáért több mint 15 éve volt Belgiumban, amikor megnéztek teljesítménybéres ágazatokat, és miután kiderítették, beállítottak ágazatonként 2-3 céget arra, hogy fix bér van, és a kiváló teljesítményűeket premizálják. És ez azt eredményezte, hogy több mint 15%-kal növekedett ezekben az ágazatokban a munkahatékonysága. Egyszerűen attól, hogy nem érzékelték a hátukban ugráló rugót az emberek.
Minden esetre az, tehát, hogy a szakszervezetekben nagyobb hangsúlyt kapjon mindez, arra most a személyi feltételek is adottak, hiszen, ha jól tudom, Hernád Völgyi Andrea maga is részt vett ilyen szociológiai felmérésekben elég sokban.
Igen, de hát azért ettől én nem fogom megoldani ezt a problémát, egészen biztos, viszont abban én hiszek, hogy az ágazati párbeszéd az nagyon sokat segíthet azon, hogy a munkáltatókkal közösen, mert ez máshogy nem működik, tehát ez nem egy olyan dolog, amiért harcolunk, aztán meg is oldódik. Velük közösen lehet kialakítani azt a munkahelyi légkört, legalább a munkahelyen jelenlévő környezetet, ami fel tudja oldani ezeket a stressz helyzeteket.
Innen folytatjuk.